Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a műsor szerkesztőjét, Balázs Zsuzsát hallják. Jezsuiták világa című műsorunkban folytatjuk a 2020 nyarán elhunyt legendás jezsuita, Nemeshegyi Péter beszédeit a kereszténység lényegéről.
Ismerjétek a Pálnak ezt a csodálatos szeretet himnuszát, amelyben lelkendezve beszél a szeretetről. De ezt nem csak ebben a korintusi levélben mondja Pál így, nem csak ebben a levélben fejezi ki azt a meggyőződését, hogy a szeretet az minden, hanem egy másik, szinte ugyanakkor írt levelében, a Galatákhoz írt levelében, akkor meg azt mondja, hogy körülmetélte valaki, vagy sem, ez nem számít, csak egy dolog számít, semmi más nem számít, csak egy. Mégpedig a szeretet által munkálkodó hit. Tehát a hit a gyökér, a szeretet a gyümölcs, ez az, ami számít, és semmi más. Megvan valakiben a szeretet, a hitből születő szeretet, hát akkor minden megvan, akkor is, hogyha szegény, mint a templom egere, akkor is, hogyha beteg, ha öreg, hasznavehetetlennek néz ki az emberi társadalom számára, de ha van benne szeretet, akkor megvan mindene, nem hiányzik neki semmi. Hát Pál apostol, pedig egy nagy apostol volt, ő így gondolkodott, de nem csak ő. A János első levelében, amely az Ussuriusi Szentírásnak egyik legszebb és legmeghatóbb levele, az pont ugyanezt halljuk, elejétől végig ismétli ezt a János, kiírtam belőle néhány állítását, felolvasom nektek. Aki szereti testvérét, az a világosságban marad, de aki gyűlöli testvérét, az sötétben van. Aki nem szereti testvérét, nem Istentől van. Mi a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, az a halálban marad. Szeressük egymást, ahogy Krisztus megparancsolta nekünk. Aki megtartja ezt a parancsát, Istenben marad, és az Isten is ő benne. És most egy gyönyörű mondat. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Isten. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten maga a szeretet. És ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes bennünk. Aki a szeretetben marad, Istenben marad, mondja még egyszer, és Isten ő benne. Hát, hogyha ennyire, de ennyire fontos, ennyire lényeges, ennyire minden fölülmúlva valami a szeretet, akkor azt hiszem nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus azért jött közénk, azért lett emberi, azért élt, azért tanított, azért szenvedett, azért halt meg, azért támadt föl, és azért küldte el a Szent Lelket, hogy ez az egy szükséges dolog, ez megszülessen bennünk, az igazi szeretet. Ha utána nézünk, Jézus négy dolgot tett a végből, hogy ez az egy szükséges, a szeretet megszülessen, virágozzék és megmaradjon mi bennünk. És az első dolog, amit Jézus tett, az az, hogy elmondta nekünk, hogy maga az Atya Isten szeret titeket. Maga a mindenható örök Isten, ég és föld, ura, teremtő, mindenható, végtelen, ő ismer minket és szeret minket. Az Isten jó, mondja Jézus, és szereti az ő teremményeit, szeret minden egyes embert, tudja, hogy ti vagytok, és itt vagytok, és mindegyik felé kitárja az ő szívét, és mondja nektek, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, szeretlek téged. És a nagy evangélium, a Jézusi evangélium az éppen az, az Úristen ezt nem csak egyeseknek mondja, nem csak szenteknek mondja, hanem mondja mindenkinek. Jézusnak az evangéliuma pont ez, mondja világosan, ahogy már említettem nektek, utána nézhettek Lukás evangélium 6. fejezetében, ott van szépen leírva, hogy az Isten, az Atya Isten jóságos és irgalmas a bűnösökkel és hálátlanokkal szemben is. Hát akkor már örülhetünk, mert mi ebbe a kategóriába beletartozunk, azt hiszem, mindegyikünk többé-kevésbé bűnöske, én azt hiszem, de nem csak a nagy szenteket, védő szenteket, hanem mi kis nyomorancokat is, hát az Úristen valahogyan szeret és örül annak, hogy vagyunk. Hát ez egy nagy evangélium. És tudjátok, az, hogy az ember tudjon önfeledten, önmagát elfeledve szeretni, kilépni magából, másokkal és másokért élni, ahhoz nagyon szükséges az a tapasztalat, az a meggyőződés, hogy őt szeretik. Ezt azt hiszem, hogy vannak köztük bizonyára pedagógusok, akik ezt megtapasztalták, hogy azok a szegény gyerekek, állami nevelt gyerekek, akik senkitől igazi szeretetet nem tapasztaltak, azok milyen nehezen tudnak igazán feloldott, szerető, nyílt, másokért élő emberekké felnőni. Úgy érzik szegények, hogy mindig nekik kell kiharcolni a jót arra, hogy létezzenek, és ezért hát önközpontúak lesznek, nem tudják önmagukat elfelejteni, nem tudnak megnyílni, nem tudnak a szeretetbe kiáradni. És minthogy ennyire szükséges az ember számára az a tapasztalat, hogy őt szereti, nem azért, mert jó, nem azért, mert okos, nem azért, mert szép, hanem egész egyszerűen azért, mert van. Ezért van az úgy, rendezte be úgy a világot az Úristen, hogy a legtöbb embernek élete elején megvan ez a tapasztalata az ő édesanyja részéről. Hát a mamák, azok egy csodálatos teremtményei ám az Úristennek. Nem hiába mondta nekem az a olasz hajós kapitány, akinek a hajóján utaztam 50 évvel ezelőtt Japánba. Il cuore della mamma è un specchio per far vedere Dio. Mamának a szíve az olyan, mint egy tükör, és arra való, hogy benne az Istent lássuk. Hogyha édesanyád nincs már itt a világon, de az Úristen veled van, és ő úgy szeret, mint egy édesapa, úgy szeret, mint egy édesanya, fontos vagy neki, örül annak, hogy vagy, és ezért nem kell nekünk úgy kiharcolni azt a jogot, hogy hát létezhessek, mert az már megvan adva. Az Úristen szeret engemet, és örül az én létemnek. Ő előbb szeretett. És ezt néha nehéz hinni, mert Isten tud olyan hallgatag lenni, tud olyan titokzatos lenni, tud annyira valahogyan távolinak tűnni, de hát Jézus csak tudta, hát Jézus csak ismerte az atyát. Ő maga mondta azt, hogy senki se ismeri az atyát, csak én a fiú is, akinek elmondom. És hát neki is persze sok szenvedivalója volt, de mégis ez a mélységes meggyőződést a szívébe zárta, és mondta nekünk tovább, maga az atya szeret. Titeket. Tehát ez az első dolog, ami kell ahhoz, hogy belőlünk szerető emberek legyenek, hogy az Istennek ebbe a nagy-nagy szeretetébe érezzük beleölelve magunkat és a többi embert és az egész világot. Ez persze nem csak én rám áll, hanem te rád is, meg a kellemetlen szomszédra is, meg a televízió megjelenik annak az arca, akire már mindjárt dührohamot kapunk, amikor látjuk, ugye? És hát mégiscsak ő is csak ember, és hát úristen, fura módon, úgy látszik, neki fura ízlése van, de hát még őt is szereti. Ugye? És hát persze a bűnt, a gonoszságot, azt nem szereti az Isten, de a bűnöst az igen. Tehát nincs kivétel. Minden ember bele van valahogyan mélyeszve, árasztva az Isten teremtő és önátadó szeretetének a hatalmas áramlásába. Hát ez az első dolog, amit Jézus megtett, hogy hát megszülethessen bennünk a szeretet, és ez már nagyon fontos dolog volt. De volt most egy második dolog is, amit Jézus tett. Megmutatta nekünk az igazi szeretetet. A II. Vatikáni zsinatnak van egy érdekes mondása, amit eddig nem nagyon mondtunk így, mindig azt mondtuk, hogy Jézus kinyilatkoztatja nekünk, megmutatja nekünk az Istennek, az Atya Istennek végtelen szeretetét. Ez persze nagyon igaz, de a zsinat hozzáteszi, és ez által Jézus megmutatta az embernek az embert. Tehát azt, hogy mi az igazi ember, hogy milyen az Isten képmására alkotott, és egyre inkább azzá levő ember. Milyen az az ember, aki arra hivatott mindenben, az Isten képmásává nője ki magát. Ezt megmutatta nekünk Jézus önmagában. Hogy ez mennyire fontos, ezt egyszer megtapasztaltam, mikor Japánban voltam, Hokkaido szigetén. Ezt már sokszor elmesélte itt Magyarországon, de olyan jó élményem volt, hogy hát most nektek is elmondom. Hát a Hokkaidóban volt egy csomó katolikus apáca. Japánban nem sok a katolikus hívő, de apáca van rengeteg. Na és ezek aztán engem meghívtak messze Tókióból, föl-föl északra, hogy tartsa neki egy előadást, meg is adták a témát a szeretetről. Hát egy ilyen nagy teremben, ennek talán a duplája volt a terem nagysága, tele volt apácácskákkal, ugye, és hát nagyon hallgatták az én előadásomat, és amikor nagyon hallgatnak az emberek, hát akkor én belelendülök, és aztán beszéltem, másfélre hosszan magyaráztam neki, hát a szeretetet, ugye, és hát nagyon-nagyon figyeltek rá, de a végén aztán mondtam, hogy van-e valakinek valami kérdése, na és akkor egy fiatal apácák, hogy elsősorban ült, fölteszi a kezét, tessék, kedves nő. Kedves atya, tessék már megmondani, mi a szeretet? Miután másfél óra hozzá magyarázta neki, most ezt kérdezi, hát mit csináljak? Ugye? Hát igyekeztem még egy-két szentírási idézetet hozzátenni, amit előbb nem idéztem, de láttam, hogy nem kapiskálja. És akkor hirtelen jött egy ötletem, és azt mondtam. Kedves nővér, egy szóval így mondhatnám. Nézzen Jézusra, amit ott lát, az a szeretet. Na és aztán fölcsillant a szemben, ennek az apácának, és nagyon leborintott, hogy megértettem. Na én pedig hát nagyon hálás lettem Jézusnak, ugye, hát sokba került az neki, hogy így egy szó elmondhassuk azt, hogy mi a szeretet. Hát nézz Jézusnak, amit ott látsz, hát az a szeretet. Hol lehet őt nézni? Hát főképpen két helyen, az evangéliumokban, a Szentírásban, ott úgy van elénk tárva Jézus, ahogy az Isten akarja, hogy lássuk őt, és az tűnik ki ezekből a leírásokból, ahogy az Ernst Bloch is egyszer mondta, bár ateista volt, Jézus war ein eindeutig guter Mensch, egy egyértelműen jó ember volt ez a Jézus, ugye? Csupa jóság, sose gondolt magára, nincsenek saját terve, se, nincsen titkársága, nincsen vagyona, nincsen még háza se, még párnája sincsen, mert állandóan megeszik őt az emberek, másokkal él, másokért él. Egyszer akart kicsikét pihenni az apostolokkal, de akkor is utána jött a tömeg, és hát gyógyított és segített, és mindenkit, még ellenségeit is megbocsátva, értük imádkozva hal meg a kereszten, mint tudjátok. Tehát Jézust, ha látjuk, akkor tényleg látjuk, hogy mi az szeretetben élni. Na még egy módja van Jézus nézésének, hát az eukarisztiában, az úrvacsorában. Ugye? A katolikus szentmisén van az úr felmutatás, amikor a pap mutatja a kenyér és bor színében jelenlevő Krisztust. Olyan színekben akart köztünk maradni a világ végéig, amelyek az ő értünk adott testét, mindenkiét kiontott vérét, vagyis az ő teljes szerető élet áldozatát és odaadását mutatja, nem arany vagy ezüst formájában marad bennünk, hanem kenyér és bor, halált említő szavak, de életet és örömet adó színek. Mutatják nekünk Jézus, nézzétek, ott van teljes odaadásában, a lényegét fejezi ki ottan, értünk velünk, ez az én testem, értetek, az én vérem, értetek. Jézus tényleg a másokért élő ember. Csak mellékesen megjegyzem, hogy azért oda van írva a misekönyvbe, hogy a pap megmutatja a híveknek az Úr szent testét és szent vérét. Hát ha megmutatja, akkor mit illik csinálni? Nézni. Én látom ezt elég sokszor, de főleg a japánoknál láttam, még Magyarországon is, hogy amikor fölmutatja a pap az Úr szent testét és vérét, akkor mélyen meghajolnak a hívek, és majd elbújnak a pad alá. Hát nem, ugye, amikor a pap utána térdet hajt, akkor igen, akkor hajolunk meg mi is mélyen, és köszöntsük a mi Urunkat. De amikor mutatják nekünk Jézust, akkor hát nézzük őt vágyakozással, örömmel. A Simon Weil, aki egy nagyon mély Krisztus hívő valaki volt, bár nem volt megkeresztelve, ő írta egyik könyvében, mert nem volt megkeresztelve, nem is járulhat a szent áldozáshoz, ugye, írja egyik könyvében, ha nagy vágyakozással újra meg újra nézzük a legtisztábbat, a legjobbat, a legszentebbet, a legszeretőbbet, Jézust, akkor majd mi is átalakulunk tisztává, jóvá, szeretővé. Hát azt hiszem, ez nagyon igaz. Persze még jobb, hogyha szent áldáson magunkhoz veszük őt, és akkor tényleg krisztusiasít az ő jelenléte bennünk, Krisztus hordozók lesztek, Krisztus szeretetének lesztek a követei. Ez az, amit Jézus tett. Olyan nehéz megmagyarázni, hogy mi a szeretet, aki szeret, annak már nem nagyon kell magyarázni, aki nem szeret, annak hiába magyarázzuk, de van ez az egy nagyon egyszerű magyarázat. Nézd Jézust, amit ott látsz, az a szeretet. Efezusi levél 5. fejezetében van egy rövidke mondat, amely voltaképpen az egész keresztény etikát összefoglalja. Azt mondja ez a levél, legyetek utánzói az Istennek. Ezzel kezdi. Mimetai tu teu. Ez egy a görög vallásfilozófusoknak volt a nagy vágya, hogy utánozzák az isteneket, de akkor leginkább erre a szenvedély mentességre és belső békére és boldogságra gondoltak, ami az olimposzi isteneknek vagy a hoteosznak tulajdonítottak. Ezt a kifejezést felhasználja ez a levél, de mindjárt hozzáteszi, hogy miben utánozhatjuk mi az Istent. Járjatok a szeretetben. Én most nagyon pontosan fordítom az eredeti görögöt, sajnos a magyar Biblia fordítása gyakran úgy mondják, hogy éljetek szeretetben, pedig azóta járjatok. A szeretet egy út. Járjatok a szeretetben. És minthogyha a szerző azt gondolná, hogy ez még nem elegendő, és talán nem értjük azt, hogy mit is jelent a szeretetben járni, így folytatja a mondatot. Ahogy Jézus szeretett bennünket, és önmagát adta oda jóillatú áldozatul az Istennek. Hát itt van minden, ugye? Isten, aki maga a szeretet, ahogy hallottuk a Jánosi levélben, őt utánozni az ő erejével, a Szentlélek energiájával, hogyan nem azzal csodákat teszünk, nem azzal világot teremtünk, persze, nem az, hogy mi vagyunk királyok és uralkodók, hanem azzal, hogy szeretünk. Szeretünk mi is úgy, ahogy Jézus szeret. Szeretett és szeret most is. Na hát ez a második dolog, amit Jézus tett, megmutatta nekünk a szerető embert, és ez a mi igazi célunk és formánk. Harmadszor mit tett Jézus? Parancsba adta a szeretetet. Jól ismeritek ezt a jelenetet, jön egy írástudó, ez Máté is, meg Márk is, meg Lukács is leírta, én most úgy fogom idézni, hogy a legrégebbi evangélium a Márk írja le. Jön egy írástudó, és megkérdezi Jézus, jó szándékkal úgy látszik, mondd már, mester, melyik a legnagyobb, a legfontosabb parancsolat? És Jézus minden gondolkodás nélkül rávágja, az összes parancs közül a legelső ez. Halld, Izrael, ami Urunk Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig ez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Jézus itten a Ószövetségből kellett, hogy idézzen, mert egy írástudóval beszélget, de két különböző könyvből idéz. Az első, hogy szeresd Urat is ehhez, az a Mózes 5. könyvéből, a másodtörvény könyvéből vett idézet, 6. fejezet. A szeres fele barátodat, azt pedig a Leviták könyvéből vett idézet. Jézus ezt a kettőt egymás mellé teszi. És Máté szerint a következőket tette még hozzá. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták egész tanítása. Tehát Jézus így leegyszerűsítette az egészet, összefoglalta ebbe a kettős parancsba, azután halála után, az apostolok, Pál, meg a többiek, ezt még világosabban kifejtették, hogy minden parancs ebbe van belefoglalva, még a 10 parancs is. a 10 parancsolat annyiban kötelez bennünket, annyiban érvényes ránk, amennyiben ez a szeretet parancsnak a konkretizálása. Ez maga Pál apostol mondja, az, hogy ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, hamis tanúságot, ne szólj, ne kívánd meg a másét. És ami egyéb parancs még van, a 10 parancsolat parancsai, egybefoglalja ez az egy ige, szeress fele barátodat, mint önmagadat. Talán úgy is lehetne fordítani a zsidó nyelvnek, nagy ismerői azt mondják, így is lehetne fordítani ezt a második parancsot. Szeress fele barátodat, mintha egy másik önmagad lenne. Tehát azzal az önkéntelen odafordulással, amelyben mindenki hát bizony saját magát szereti, azzal, legalább azzal szeresd a te fele barátodat. Hát ez már egy nagyon szép kettős parancs, amely Jézus elgondolása szerint szorosan összetartozik, az egyik nem lehet meg a másik nélkül, ezt megint a János levele mondja világosan, ha Isten ennyire szeretett bennünk, hát akkor nekünk is szeretnünk kell, én most azt várnám, hogy azt mondja az Isten, de nem azt mondja, szeretnünk kell egymást. És még azt is hozzáteszi, hogyha mi nem szeretjük embertársainkat, és azt mondjuk, hogy szeretem az Istent, hát az kész hazugság. Hogy is szerethetném az Istent, akit nem látok, ha nem szeretem az én embertársaimat, akit látok. Hát ez nem egészen meggyőző ez a szöveg, mert hát az Istent ugye ott fönt az égben, őt úgy látszik könnyű szeretni. Én, Uram Istenem, jaj, hogy szeretlek téged. De ezt a fele barátod, aki állandóan bosszant, és a lábamod a lépés, és kellemetlenkedik, és undok, hát ezt szeretni, láthatónak látható, de bárcsak ne látnám, ugye? Ez úgy látszik, mintha ez lenne valahogyan a nehezebb. De mégis igaza van a Jánosi levélnek. Mert ezek a nagy fölbuzdulású, jaj, hogy szeretem én az Isten, ha nem szeretem azokat, akiket az Isten szeret, hát ez csak képzelődés. Ez egy szép, romantikus ima talán, de ez még nem szeretem. Hogy igazán szeretem az Isten, az akkor derül ki, amikor hát embertársaimat, hát az Istennek a szívével szintén már szeretni tudom. Nem szabad köröket húzni, nem szabad kutatgatni, hogy ki az én fele barátom, ki nem az én fele barátom. Minden ember, aki valamiképpen rád szorul, aki keresztezi életutadat, akin tudsz segíteni, aki a te szavadra, a te kinyújtott kezedre, a te jóságodra érzik és szomjazik, ő a te számodra egy nagy felkiáltás, legyél fele barátom, má közelíts hozzám, nyújts ki a kezedet, segíts engem, és ments meg engemet. Hát ez a jézusi etika, nem egy zárt erkölcs, hanem egy nyílt erkölcs. Ami olyan tág, mint magának az Istennek a szíve. Most, hogy globalizációról beszélünk, már csak egy ilyen etikával állhat fönn az emberiség. Azok az elmaradott etikák, a törzsi etikák, amelyekkel most még háborúzkodnak egymás az emberek, az elavult dolog, az egy végveszélyt is okozhat ennek a világnak. Erre van szükségünk, amint az Adi Bergszomói szépen mondta az utolsó könyvében, amit a DNS Valéria fordított, de magyarul és most a magyarul is olvashatjátok, az Elan Vitallal, a nagy-nagy élet áradattal kell nekünk egybefolynunk, amelynek nincs határai az Istennel együtt, aki az életnek a barátja. Hát egy ilyen etika kell nekünk. Mi a negyedik dolog, amit Jézus tett? Ennélkül az előző három, az hiába való lett volna. Hiába mondta volna nekünk, hogy szeret az Isten. Hiába mutatott volna nekünk egy gyönyörű életpéldát. Hiába adta volna nekünk oly nyomatékosan kétszer is ismételve az ő új parancsát. Ha nem tette volna meg ezt a negyedik dolgot, minden hiába való lett volna. Lett volna egy szép ideál, amit messziről nézünk, de abszolút képtelenek vagyunk követni. És ezért megtette Jézus a negyedik dolgot, elküldte nekünk az atyától a szent lelket, a szeretet lelkét. utolsó vacsorán négyszer megígérte, feltámadása után még egyszer megígérte. János szerint a feltámadása napján lehelt rá az apostolokra, és mondta, vegyétek a szent lelket. Lukás leírása szerint pünkös napján küldte el az atya meg ő a szent lelket, és betöltötte az apostolokat. És ez a szent lélek egy nagyon titokzatos valaki, és rengeteg mindenfélé tesz és csinál, de az ő fő tevékenysége az az, hogy bennünk megtermi az ő egyetlen gyümölcsét, és az nem más, mint a szeretet. A Galatákhoz írt levél 5. fejezete, 22. verse, az számomra a Szentírásnak egyik legkedvesebb verse, mert ott Pál miután az előző versekben leírta, hogy a gonosz ember miféle sokféle gonoszságot csinál, mert tényleg aki gonosz, annak mindig új gonoszságot jutnak az eszébe. De ezzel szembeállítja azután a gonoszság cselekedeteivel, többes számba teszi, a Szentléleknek az egy gyümölcsét. És ez az egy gyümölcse, hát az a hé agapé, a szeret. Ön, ha a magyar katolikus bibliafordításokat olvassátok, észre fogjátok venni, hogy nem úgy van, ahogy most én mondtam. Mert már a Káldi fordítástól kezdve egy kis, de mégis nagy hibát követtek el a fordítók. Érdekes módon Károly itt nem hibázott, de mi igen. És mi a hiba? Az, hogy nem azt mondják magyarul, hogy a lélek gyümölcse, hanem úgy mondják, hogy a lélek gyümölcse így többes számba teszi. És hát azért tették többes számba, mert hát utána jön még 8, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Hát, hogy a 9-et sorol fel, akkor hát többes számba kell tenni a gyümölcs szót, gondolták a magyar fordítók. De Pál nagyon jól tudott görögül. Tudta, hogy nyelvtanilag, hát többes számnak kéne lenni, de mégis egyes számba tette. Miért? Mert az első a 9 közre, amit felsorol, az a gyümölcs. És akkor mi a többi 8? Hát az a szeretetnek a megnyilvánulásai, tettei, feltételei talán. Ahol van szeretet, ott van béke, ott van öröm, talán nem egy helyekújázó öröm, de egy mély, csendes öröm, ott van jóság, hűség, szerítség, és még önmegtartóztatás is, ugye? Tehát egy a gyümölcs, a szeretet. És ezért most visszatérve a korintusi levélhez, amikor ott Pál elmondja, hogy a szeretet az türelmes, az jóságos, az nem kérkedik, nem irigykedik, nem keresi a magáit, stb., akkor nem erkölcsi buzdításokat ad, hanem leírja, hogy milyen az Jézus követő embernek a Szentlélek által belülről ösztönzött élet. Ez egy csodálatos, szent lelki mű az emberben, nem emberi mű, hogy mi tudunk mindent hinni, mindent remélni, mindent elviselni. Hát ha csak a mi erőnk lenne, hát akkor az kifogyna valamikor. De nem, a Szentlélek állandóan frissen, buzgó forrásként a mai napra is, meg a következő napra is, meg minden napra is megadja az erőt, hogy tudjunk önfeledten a szeretetből élni. Hát ez a nagy dolog, amit Jézus megtett. Hogy kell őt befogadni, ez a szent lelket? Hát megkapjuk a keresztségben, megkapjuk a bérmálásban, megkapjuk a szent áldozáskor. Ki kell nyitni a szívünket, és ki kell írteni azt a sok gazt, ami ott a szívünkben burjánzik, hogy ez a mag, amit oda elültet a Szentlélekhez, fölnőjön, virágozzon, gyümölcsözzön. Figyeljétek, próbáljátok egyszer elolvasni ezt a korintusi levél 13. fejezetét úgy, hogy az agapé szó helyett, a szeretet szó helyett beillesztitek a Jézus neve. És akkor látjátok, hogy tökéletesen passzol. Jézus volt türelmes, jóságos, sose fenyhéjázó, sose kereste a magáit, mindent elviselt, mindent megbocsátott. Jézus nyomán, járva őt nézve, ő megy előttünk az úton, hátulról vonz, űz, hajt, és buzdít bennünket a Szentlélek. És hát így lehet önfeledten a szeretet útján járni. Úgy, ahogy a Szentléleknek a nagy szimbólumai mutatják, a Szentléleknek 3 nagy szimbólum van a Szentírásban, a folyóvíz, a szél és a lángoló tűz. Ugye? A folyóvíz nem az állóvíz, amely megposad és zöld lesz és büdös lesz, nem a folyóvíz, amely árad. Ugye? Milyen jó, hogy van ez az öreg Dunánk Budapestnek a közepén. Én nekem sokszor át kell utaznom Budáról Pestre és Pestről Budára, de ha csak lehet, én nem mászom le abba a buta metróba, ugye, hanem szépen megyek a 4-essel és a 6-ossal, ugye, és hát akkor nézem a drága jó öreg Dunát is, és gondolok arra, hogy Magyarországnak valamennyi kis patakja és folyója, az belefolyik ebbe a Dunába, mely óriási erővel évmilliók óta, és biztosan elérkezik a nagy szent óceánhoz, ugye. Hát így vagyunk mi a Szentléleknek a nagy vonzásában. És a szél, hát az ugyanaz, az röpít. Gondolom, a Balatonon talán vitorláztatok már, ugye? Ha nincs szél, hát akkor egy nagyon, nagyon fáradtságos valami az az evezés, ugye? De amikor aztán belekap a szél a vitorlába, dől a vitorlás hajó, és az zsú, megyünk előre, ugye? Hát ilyen az ember, akit a Szentlélek vezet. Ez az ember az isteni szeretetnek a tüzét érzi magában. A nagyszent Leó pápa mondta, hogy szépen, Isten, maga az Isten gyújtja lángra a ti szíveteknek a mécsesét, az ő nagy szeretet valóságának a tüzével, hogy szeressétek őt, és szeressetek mindent és mindenkit, akit és amit ő szeret. Ezért, hogyha valakiben van ilyen igazi szeretet, legalábbis mint alapbeállítottság, legyen nyugodt, benne lakik a Szentlélek, és akiben benne lakodik a Szentlélek, hát az egy ilyen szerető ember lesz. Ez a kettő összetartozik, mert a léleknek csalhatatlan gyümölcse a szeretet. És ezért már nagy szentek is használták ezt a kifejezést. Én nem nagyon szeretem használni ezt a kifejezést, hogy hát az embereket az Isten iránti szeretet miatt szeressük. Ezt sokszor olvassátok Jámbor könyvekben, ugye? Mert az emberek magukban véve undokok, de hát az Isten az olyan szép, olyan jó, hát őt könnyebb szeretni, és már hát ők rám parancsol, hát akkor szeretném vagy az embereket is. De ez nem az igazi ám, ugye? Ez úgy félreértik egyes Jámbor emberek, ugye? Mert az Isten rám parancsol, te abszolút nem érdekelsz, pokolba kívánlak, de hát az úgy Isten rám parancsol, rádosolok, ugye? Hát ez még nem szeretet. De ezért inkább úgy mondanám, az Isten szeretetével szeretni az embereket. Az a nagy, csodálatos, végtelen, kifogyatlan szeretet, ami magának az Istennek a lényeg, a léte, ugye, az Jézus Krisztus, a Szentlélek által, az jön belénk, mi belénk, csak nyitogassátok a szíveteket. Egy buddhista mondást hadd idézek, a ti kis szívetekből legyen egy nagy szív. Én hozzátenném egy isteni szív, amiben aztán már belefér igazán mindenki, de mindenki. És legyenek nektek szimpatikusak az emberek. Egy kedves történetet hallottam, a kedves Arcegi Zoltán, atyai jó barátom és mesterem mesélte nekem, hogy egy spanyol faluban egy új plebános nevezte ki egy fiatal papot, de ott volt a nyugdíjas öreg pap is még a faluban. És ez a fiatal pap, ez minden héten, pénteken, este elment az öreg paphoz, és ott egy pohár borocska mellett elbeszélgettek, a fiatal pap kérte a tanácsát, a kedves atya ezt hogy csinálta, hogy kell csinálni, adjam a tanácsot, stb. És miután jó hosszan elbeszélgettek, és elköszönt a fiatal pap, akkor az öreg mindig azt mondta, grazie per la sua carità. Megköszönhet az ön szeretetéért. És mint hogy ez minden alkalommal mondta, a fiatal papnak ez kezdett furcsa lenni, és mondta egyszer egy este, kedves atya, már nem mondja mindig nekem, hogy grazie per la sua carità, én nem azért jövök ide, hogy gyakoroljam a szeretetet, vagy ilyes valami. Én ezekre a péntek estékre úgy várok már egész héten, úgy örülök, hogy itt a atyával beszélgettetek, annyi jó tanácsot kapok öntől, de nem szeretet gyakorlatnak jövök ide, hanem igazán szívesen. És erre az öreg azt felelte, proprio questo è la bella carità. Éppen ez a szép szeretet, amikor a másik ember nektek szimpatikus, ugye? És valahogyan meglátjátok benne Isten képét, vagy annak legalább a lehetőségét, azt a valakit, akit az Isten akarja, hogy legyen, és ezért Istennek ezzel a nagy-nagy egyetemes szeretet áradatának átadni a ti szíveteket, hogy hát ő szeressen bennetek, és ti szeressetek ő benne, és így legyünk sokan, és ugyanakkor egyé, de úgy, hogy megmaradunk mégis soknak, mert ez a szeretetnek, energiának a csodálatos ereje, hogy a sokaságot tudja egy szívvé, egy lélekké tenni. És ez az igazi boldogság. Na hát ez a szeretet, ugye, ez ad ízt mindennek. Sokat beszélnek az emberek kötelességről, felelősségről, igazságosságról, okosságról, barátságról, hitről. Ezek persze mind fontosak, de ha nincs szeretet, akkor ezek mind ízetlenek lesznek. A kötelesség szeretet nélkül elkedvetlenít. A felelősség szeretet nélkül kíméletlenség. Az igazságosság szeretet nélkül megkeményít. Az okosság szeretet nélkül ravasság. A barátság szeretet nélkül képmutatás. A hit szeretet nélkül vakbuzgóság. Az élet szeretet nélkül értelmetlen. Hát ez azt hiszem nagyon-nagyon igaz. Persze kell a kötelesség, a felelősség, igazságosság, okosság, barátság, hit, mindezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de hogyha nem születik belőlük a szeretet, hogyha nem árasztja át, tüzesíti át a szeretet, hát akkor tényleg az lesz belőle, amit a Teréza mond, hogy mások ellen csak küzdök, és megvetem őket, és lenézem őket, és vakbuzgó vagyok, és mindig csak a rosszat látom. De hogyha van szeretet az emberben, hát akkor mindent valahogy egy aranyos napfény ragyog be, és az élet értelmes lesz. Hát ezt szeretném ajánlani saját magamnak is, meg nektek is, hogy éljünk értelmes életet. És ez akkor lesz, hogyha ott lakozik, és egyre inkább lángol bennünk a feltámadt Krisztus első és legnagyobb ajándéka, a Szentlélek által éltetett, és fenntartott, és állandóan újra lovogásra pezsdített igazi szeretet.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a 2020 nyarán elhunyt legendás jezsuita Nemeshegyi Péter előadását hallották a kereszténység lényegéről. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás szerkesztője, Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!
A Jezsuiták világa című műsorunkat hallották. Jézus társasága a hit és az igazságosság szolgálatában.